Testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szeretném hirdetni az ő örömüzenetét, írva található a János írása szerinti evangélium 5. részében. Az 5. rész 31. versétől a 47. versig tartó szakaszban, mivel ez egy meglehetősen hosszú ige szakasz, a gyülekezet kérem, hogy maradjon a helyén, és így hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. Ha én magamról tennék bizonyságot, mondja Jézus, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam. És tudom, hogy igaz a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, tudnélik keresztelő Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát nem láttátok, és az igéje nincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, és nem fogadok el dicsőséget emberektől. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Az én Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget? De azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő, ha pedig az ő írásának nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, ha egy szóval lehetne jellemezni ezt a részét, az 5. fejezetnek a 2. felét, amit felolvastunk, akkor a legjobb szó az lenne rá, hogy fölkavaró. Az 5. fejezet egy szombatnapi gyógyítás történettel kezdődik. Jézus meggyógyítja a Betesda tavánál a 38 éve beteg embert, és ez a cselekedete felbosszantja az ellenfeleit, az írástudókat, a zsidó népnek a vezetőit, mert azt látják ebben, hogy Jézus szándékosan választotta a szombatnapot gyógyításra, és igazuk is van. Nem jött oda senki hozzá, maga Jézus vette észre azt a beteget, és nem volt számára akadály, sőt, valóban mondhatjuk, szándékosan végezte ezt a gyógyítást a nyugalom napján. Sőt, a botránkozást még tovább tetézte Jézus, négyzetre emelte a megbotránkozását az ő ellenfeleinek, mert azt olvassuk följebb részben, hogy gyakorlatilag egyé teszi magát az Atyával, az Istennel teszi magát egyenlővé. Sőt, olyanokat mond aztán, hogy kezébe tette le az Isten az ítéletet is, sőt, hogy nála vannak a kulcsok, nála van a hatalom. Hirtelen az egész fejezet átalakul egy bírósági tárgyalással. A földühödött vezetők mérgesen üldözik Jézust. Azt a Jézust, aki addig, amikor csodát tett, azt valahogyan csendben tette, vagy félrehúzódott, azon nyomban, ahogy megtette ezt a csodát, most mégis irtózatos összeütközés készül közöttük, és hirtelen Jézus ott van az ítélő szék előtt, és peregnek rá a vádak. Ő nem marad néma, hanem tanukat idéz be. Méghozzá szám szerint 4 tanút hív oda Jézus. Keresztelő Jánost, saját cselekedeteit, az atyát, és végül Mózest és az írásokat. Jól tudja, hogy neki nincs szüksége arra, hogy ő önmagát védje. Vannak neki tanúi. Jól tudja azt, hogy az nem tanúság, ha az ember önmagát ajánlgatja. Aztán viszont hamarosan azt látjuk, minden megfordul. Az, aki addig a vádlott volt, maga nagyon komoly vádakkal fordul az őt vádlók felé. És a végkövetkeztetés ez. Az ő hangját nem hallottátok soha. Az arcát nem láttátok. Az igéje nincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Jézus az akkori egész ismert világnak talán a legvallásosabb embereivel beszél. Azokkal, akik a Tórát szóról szóra ismerték, és nekik mondja azt, hogy nincs meg bennetek az Istennek az igéje. Azt is mondja később, nincs meg bennetek az Isten szeretete. Hogy nem tudtok semmit. Felkavaró. Ez a döntés pillanata az evangéliumban. És azt üzeni nekünk ez az ige, hogy ez a pillanat a szükségképpen elérkezik a te életedben, az én életemben, mindannyiunk életében is, amikor komoly döntést kell hoznunk, hogy halálosan, komolyan vesszük azt, amit Jézus mond nekünk, hogy életünk legyen, vagy választjuk az életet nélküle, és akkor halálba adjuk Jézust és ezt az egész ügyet, ami hozzá kapcsolódik. Túl komoly Jézus igénye arra nézve, hogy ő csak egy legyen a sok közül, túl komoly az ő igénye arra, hogy sokáig közömbösségben lehetne vele kapcsolatban maradni. De nem azért jöttem föl ide a szószékre, hogy rossz hírt mondjak, hanem azt, hogy bizony, ha eljön ez a komoly pillanat a mi életünkben is, amikor az a kérdés, hogy tudunk-e mellette dönteni, amikor az a kérdés, hogy oda merjük-e, oda tudjuk-e szárni az életünket annak, aki mindent odaadott nekünk, akkor ehhez komoly segítséget is kapunk. Az egész János evangélium egy nagyon komoly segítség. Nem véletlenül ajánljuk azoknak, akik most kezdik a Biblia olvasást, hiszen tanúk vannak benne, tanúság tétel van benne. Ez a segítség, a bizonyság tétel, a tanúság tétel. Az Isten az életünk nehéz, válságos időszakaiba küld nekünk tanukat, olyanokat, akiknek az arcán ott ragyog az Istennel való találkozásnak a megrendítő közvetlensége. Tanukat küld nekünk, és ennek a tanúságnak ereje van. 42-szer fordul elő a tanú kifejezés valamilyen összefüggésben a János evangéliumában, és összesen 7 féle tanút sorol föl a mai igényben, ebben a bizonyságtétel szempontjából, a döntés szempontjából kulcsfontosságú igében 4-et. Úgyhogy most tegyük mi is azt, hogy meghallgatjuk, hogy mit mond ez a 4 tanú, hogy aztán a szívünkbe tudjuk nézni, és a végén kérdéseket tudjunk feltenni saját magunkkal kapcsolatban. Az első tanú az Keresztelő János. Azt mondja róla Jézus, hogy ő az igazságról tett bizonyságot, amit úgy is lehetne fordítani, hogy az ő bizonyságtétele az hiteles volt. Ő volt a hiteles tanú. Már a János evangéliuma erején. Különös hangsúllyal Jánosról beszél, Keresztelő Jánosról az ige. Miért olyan fontos, hogy legyen hiteles tanú? Azt mondják, hogy a zsidó jogrendszerben egy bírósági tárgyalás lefolytatásakor a legnagyobb figyelmet és időt a tanúk hitelességének a vizsgálata töltött ki. Tehát nem a tárgyi bizonyítékok, nem objektív kézzelfogható dolgok, hanem hogy a tanú, aki beszél, az hitelese, ez mindennél fontosabb volt. És itt van egy hiteles ember, egy hiteles tanú, egy hiteles proféta. Mindenki érezte, hogy az. Egyszerűen ért. Nem kereste senkinek a tetszését. Bátran szólt. kritizálta az elitet. Minden, amit mondott, az erőteljes volt, konkrét volt, személyre szóló volt. Szerették hallani, mert szókimondó volt. Szerették hallani, mert radikális volt. Azaz gyökeres. És ő mondta valóban, hogy a fejszem már a fák gyökerére vettetett. Ítéletet hirdetett, és érezték, hogy amit mondasz, hiteles. Így beszél róla Jézus, hogy fákja volt, világító fákja, fény a sötétségben. Pontosabban a fénynek a hordozója, hiszen ő a világosságról jött bizonságot tenni. De azt mondja, de ti csak egy rövid ideig viseltétek el ezt a világosságot, mert ez a János kimondta az embetűs szót, a megtérést. És amikor ezt hallottátok, elhúztatok onnan. És ez a János nagyon egyértelműen azt a fáklyát, ami ő maga volt, nem önmagára irányította, hanem valaki másra világosan és egyértelműen megmutatta, hogy ki az, akit az Isten küldött. Azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És ezzel döntés helyzetbe hozta az embereket. Jézus azt mondja erről, voltak éppen nekem nincs szükségem a János bizonyságtételére. Arra nektek van szükségetek. Ennek a világnak van szüksége, kiskóhalasnak van szüksége a hiteles tanukra, a hiteles bizonyságtételre, de nekünk talán mindennél jobban. A hiteles bizonyságtétel után az ember azt mondja, nem azt mondja, hogy olyan akarok lenni, mint aki bizonyságot tett. Nem azt mondja. A hiteles bizonyságtételnek a lényege az, hogy azt mondja az ember, hogy én szeretnék találkozni azzal, akivel ez az ember találkozott. Szeretném megtudni az okát annak a ragyogásnak, ami az ő arcán van, és én is szeretnék vele találkozni közvetlenül. Nem csak utánozni akarom azt, aki nekem szimpatikus, aki nekem hiteles, hanem szeretnék találkozni azzal, akivel ő találkozott. Isten gondoskodik a fáklyákról. De kérdés az, hogy megijedsz-e az embetűs szótól, vagy kész vagy-e rátenni a kezedet az Isten bárányára, és kimondani azt, hogy ő veszi el a világ bűnét, akkor itt van az enyém is, vedd el ezt is, odadom. A tanúság lényege az a tekintés, a tekintet, a megrendítő látás. Ézsaiásról ezt olvastuk a múlt héten prédikált lelki pásztor testvérem erről, hogy láttam az Urat, és szent, 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 a seregeknek Ura. Borzongató, felséges találkozásról számol be ez az Ézsaiás. Tegnapi napon ellátogattunk a Református Zenei Fesztiválra, és számomra a legemlékezetesebb élmény, amikor a Szent vagy kezdetű református énekeskönyvű énekünk elé Pál úr János játszott egy improvizációt, amiben benne volt az, hogy mit jelent találkozni a Szenttel, hogy ez milyen felkavaró, milyen borzongató, és milyen felséges, hogy mennyi diszharmónia és mennyi harmónia volt abban egyszerre. De azt hiszem, mindannyian ismerjük, hogy hogy néz ki a tanúnak az arca. Amikor valaki bejön hozzánk, és azt mondja, hogy megszületett, vagy azt mondja, hogy meghalt. És látjuk, hogy ami az arcán van, az valódi, az igaz. Ilyen volt a Magdalai Mária, aki pedig egy még felkavaróbb hírrel lépett be a tanítványok közé, amikor azt mondta, feltámadt. Láttam az Urat, föltámadt. És Péternek nem kellett több, mert nem csak a bizonyságtételt hallotta, hanem látta az arcát is a Magdalai Máriának, és már futott is az üres sírhoz Jánossal együtt. De milyen érdekes, hogy Mária azt mondja, láttam az Urat. Nem azt mondja, hogy föltámadott az Úr, nem azt mondja, hogy történt valami esemény, hanem azt, hogy ő neki mi a viszonya ahhoz az eseményhez. Én láttam az Urat. És mindig ez a bizonyságtétel lényege. Én láttam az Urat. Vagy így beszél János apostol is a tanítványokról, önmagukról, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. És még mindig a hatása alatt vagyunk, és ezért beszélünk erről egész életünkben. Jézusnak a második tanúja az ő cselekedetei, de ugyanez igaz az ő cselekedeteire is. Azok mindig az Istenre tekintő, Istenre néző, az ő dicsőségét kereső, az ő dicsőségét megragadó cselekedetek. Az mindig adás és odaadás, amit Jézus tett. Az mindig jel és csoda volt, ami mindig önmagán túlra mutatott, az atyát kereste, az ő színét és hatalmát, ahogy énekeljük egy énekünkben. És tanúságtétel volt nem csak az, amit Jézus tett, hanem az is, amit meg nem tett meg. Mert nem akarta megtenni, mert az nem egyezett az Isten akaratával, és nem az ő dicsőségét szolgálta. Megtehette volna, hogy leszáll a keresztről, de nem tette meg. Megtehette volna, hogy a köveket kenyérré változtatja, de nem tette meg. Megtehette volna, hogy visszaüt, de némán állta a csapásokat. Ahogyan Gödöcs Pál testvérem szokta mondani, tudott egyet tenni, egyféleképpen tenni, hogy abban nem keveredett bele semmi más, az mindig csak egy irányba nézett, az Isten dicsőségét kereste, és ezért volt neki bizonságtévő értéke, egyértelmű útbaigazító jel értéke, tanúság értéke. Ezért mondja bátran Jézus, az én cselekedeteim is egyértelműek, egyértelmű tanúság számotokra. A mi tetteink azok legfőjebb tanulságosak. De az Isten Jézus tettei azok tanúsággal érnek föl. Az persze egy nagy lehetőség, hogy a Krisztus cselekedjen általunk és bennünk, és mi megtapasztaljuk azt, hogy amit tettünk, azt nem mi tettük. Amikor volt ez a kis református házi pingpong bajnokság, akkor volt egy olyan mozdulatom, amit én magam sem tudom, hogy hogy tettem, reflexből odakaptam a labdához, és egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe sikerült menteni és pontot szerezni, és akkor én nagy szerényen megjegyeztem, hogy hát ez nem én voltam. Aztán utána szervához készültem, mert nagyon meg akartam nyerni a meccset, aztán beleütöttem a hálóba, és valaki megszólalt a partvonalról, na Árpád, ez te voltál. Így vagyunk ezzel mindannyian. Valamikor nagyon mi vagyunk, de ez egy csodálatos lehetőség, hogy olykor meg nem mi vagyunk, hanem az az erő van velünk, az a Krisztus van velünk, aki bennünk akar lenni, és belülről kifele akar hatni ebbe a világba. A harmadik tanúságtétel az maga az Atya. És az Atya az úgy tűnik, hogy mindent egy lapra tett föl. A világ teremtője az mindent egy lapra tett föl. Mindent a fiára tekintettel gondolt, mondott és tett. Miért? Azért, hogy minden szeretetből legyen. Hogy ne lehessen kiforgatni az Atya szavait sohasem, és fölhasználni tömeggyilkosságra, mert kizár dolog, hogy az az Isten, amiközben szólta az ő igéit, és nézte az ő fiát szerelmesen, hogy az olyat mondott volna, ami teljesen életellenes. Amikor teremtette a világot, a fiára nézve teremtette. Amikor adta az ő igéjét, az ő fiában gyönyörködött. Amikor lehelte a lelkét, akkor a fiúnak adta oda ennek a Szentléleknek a teljességét. És azt mondja Jézus, hogyha nem látjátok, ha nem látjátok azt, amit az Isten látott, miközben szólt, miközben lehelte az ő lelkét, miközben teremtett, ha nem látjátok azt, hogy ő közben kire nézett, akkor hiába tanulmányozzátok az írásokat, nem láttok ti semmit. Akkor nem abban a moziban ültök, és nem azt a filmet nézitek. Ha nem látjátok, hogy kire tekintett az Atya, hogy ez az egész a szeretetért volt, és hogy szeretetből volt, akkor nem fogjátok érteni az igéiket sem. Hiába tanulmányozzátok, hiába tanuljátok meg kívülről. Akkor a pünkösdi gyülekezeti napon együtt voltunk, dobáltuk ezt a kis önismereti labdát, amin kérdések voltak, és aki megkapta ezt a labdát, akkor a bal ujja hüvelyk ujjához legközelebb eső kérdést kellett felolvasnia, és ott volt közöttünk a Henk Timmens barátunk Hollandiából, és ő azt a kérdést kapta, hogy mi a legszebb szó szerinted? És ő gondolkodás nélkül rávágta, hogy kapcsolat. Ez az Atya tanúság tételének is a lényege. És hogyha ezt nem értettük meg, akkor csinálhatunk mi bármilyen bölcsességet, törvényt az Isten szavából, nem értettük meg annak a lényegét. A kulcs a Bibliához az az a kapcsolat, ami az atya és a fiú között van. Az a tanúságtétel, ami gyönyörködés, ami az Isten dicsőségének a tükröződése. Ez a kulcsa a megértésnek. És valami módon, hogy mi is tanúk legyünk, nekünk is ezt a tükröződést kell átélnünk, továbbadnunk. Végül a negyedik tanú Mózes. Már Mózes kőkemény táblákkal jött le a hegyről, kőkemény igékkel, azt olvassuk róla, hogy az arca ragyogott. És igazából nem is a törvénynek a betűi ítélik el a népet, hanem az ő arcának ragyogása. Mert ő tudta, hogy mit jelent találkozni az Istennel, és mit jelent onnantól kezdve másképpen folytatni az életünket. Az olvasmányban Emőke felolvasta ezt az árulkodó jelenetet, hogy miután megkapta a nép a 10 parancsolatot, akkor közelebb mentek a hegyhez. És maga az Isten szólt hozzájuk közvetlenül. De ez olyan félelmetes volt számukra, hogy azt mondták, köszönjük szépen, mint a kisfiam az ebédnél, hogy nagyon finom, köszönöm szépen, nem kérem. Köszönjük szépen, megrendítő, csodálatos, nem kérjük. Nekünk elég, ha Mózes fogja ezt ezután közvetíteni nekünk. És Istennek van itt egy ilyen kesernyés, ironikus megjegyzés, azt mondja, igazatok van. Igazatok van. Hát nem tudjátok ti elhordozni az Isten dicsőségét. De bár csak mindig ilyen jól tudnátok a határokat, amilyen jól megtartjátok a határt az Istennel kapcsolatban. Bár mindig ilyen jól tudnátok a határokat a haragvásban, a bujasságban, az anyagiasságban, az önzésben, az aggódásban, a panaszkodásban. Mint amilyen pontosan ki tudjátok számítani, hogy az Istennek mennyi köze legyen az életetekhez. Mert féltek, nehogy megégessen benneteket ez a tűz. Pedig Mózes azért mondta azt, hogy az Isten a tűzből szólt hozzátok, hogy bennünk is az a tűz legyen, amiből az Isten szólt. Vagyis, hogy szeressük őt teljes szívünkkel, teljes erőnkkel, teljes elménkkel. És félő, hogy a távolságtartásnak eltávolodása vége. Az eltávolodásnak végül aztán ellenségeskedés a vége. A langyosat pedig kiköpi a szájából az Isten. Fájdalmasan mondja Jézus, nem keresitek az Isten dicsőségét, nem jöttök oda hozzám. Nem fogadtok be. Az úrvacsorára készülve tegyünk föl magunknak most 3 ellenőrző kérdést. És egyúttal találjuk meg benne az öröm üzenetet is, mert mondtam, nem ítéletet szeretnék hirdetni, hanem örömöt. Először is, hogy merünk-e, akarunk-e Jézushoz menni. Mert akkor átélhetjük, hogy nála béke van. Igen, bizonyára veszélyes dolog közel menni az Istenhez. Veszélyes dolog az úrvacsorában is részesülni. Valami történhet veled. Valami változhat az életedben. Nagy veszély, magas feszültség. Még kiderülhet az is, hogy átéled és megtapasztalod, hogy az Isten mennyire szeret téged. Aztán van-e kedvünk úgy hozzávenni, hogy tanulunk tőle? Van ez a szép jánosi ige, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és aztán tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. A katolikus fordítás szerint, amit azt nemrég hallottam, ezt úgy is lehet fordítani, hogy jöjjetek hozzám, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és tanuljatok tőlem, mert én alázatos és szelíd vagyok. Tőlem tanuljatok, mert én tőlem lehet tanulni. Hát ott van-e a szívünkben ez a Jézustól tanulni vágyás? Ez a kérdés. És hogy merünk-e kitenni magunkat ennek a találkozásnak, mert még a végén valami nagyon jó dolog történhet velünk. Másodszor kívánjuk-e befogadni őt? Azaz van-e a szívünkben Istent váró vendégszeretet? Valamilyen vendégszeretet mindig van a szívünkben, valakit mindig várunk, valakivel nagyon szeretnénk találkozni. Talán a gyerekeinkkel, akiket régen láttunk, és készítjük nekik az ebédet, és úgy várjuk, hogy fölhívjanak, és mondják, hogy jövünk ebédre. Hát van-e ilyen vendégszeretet, ami szívünkben az Isten iránt? Tudjuk-e azt mondani neki, hogy térj be az én szívemnek az ajtaján, hogy benne legyél az életem közepében? Mert az Isten nem csak, hogy vendég akar lenni, és nem is csak, hogy vendéglátó akar lenni, ahogyan az emósi történetben látjuk, de maga akar lenni a kenyér, maga akar lenni az élet bennünk, az étel és ital akar lenni bennünk. János evangélium azt mondja, hogy ha nem eszitek az én testemet, nem isszátok az én véremet, nincs közöm hozzátok, és nincs nektek közöttök hozzám. Mert ha ezt megtesszük, akkor ilyeneket ígér, szintén a János evangéliumában, hogy bennünk élővíznek folyamai áradnak. Akkor elkezdünk belülről kifele élni. És ahogy gyakran idézzük ezt a szép Vörös Sándor verset, hogy az Isten rajtunk kívül az végtelen könyv, az Isten bennünk az végtelen mosollyá változik. És persze vele együtt befogadni mindazt, aki a Jézusé. És harmadszor, keressük-e az ő dicsőségét? Cselekedeteink törekszenek-e felé, mint a kis növények, amelyek kibújnak a palánták a föld alól? Ilyenek-e a mi cselekedeteink, hogy keresik az Isten dicsőségét, keresik az ő fényét? Mert ha megtesszük, akkor őt nézzük, és azt látjuk, amit az írás tudók is láthattak volna, hogy az Isten napsugara éltetően mosolyog ránk, kegyelmesen néz ránk. Az Isten hív benneteket most az ő asztalához, nem kevesebbért, mint hogy megújítsátok vele a kapcsolatotokat, a ti odaszánásotokat. És mondjátok azt, itt vagyunk, eljöttünk hozzád, Jézus. Szeretnénk befogadni téged. Szeretnénk kérni, hogy újítsd meg a mi szeretetünket irántad. És szeretnénk kérni, hogy hadd legyenek olyan pillanatok a mi életünkben, ami nem rólunk szól, ami nem tőlünk van, és csak egyedül téged dicsőít. Amen.